Pünköst hétfőn 17 óra után a Kossuth Rádióban. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Egy 209 kilométeres verseny egy laikus, amilyen én is vagyok, számára rémisztően hosszú. És az ultrafutók számomra fura bogarak, ők talán csak egymást értik meg igazán. Nem tudom, mi van a lábukban meg a fejükben, ahonnan még 100 kilométer után is tudnak energiát meríteni. Egyikük, Csipi a beceneve, évek óta elém kerül a közösségi médiában, és mindig azért, mert futásait igyekszik olyanra tervezni, ami nem csak róla szól. Segített már alapítványnak, közösségeknek, tényleg sokaknak. Az idei balatoni ultrafutóverseny véghajrája azonban egészen különleges volt. A sportoló ugyanis egy kerekes széket tolt maga előtt, úgy teljesítette a verseny utolsó szakaszát. Nem is emlékszem, hogy hívták őt, aki a székben ült. Csak az arcára emlékszem, ahogyan egyszerre örült és csodálkozott, hogy megadatott neki az, amit annyira szeretett volna. Futott. Ráadásul egy ismert sportemberrel. Az arcára az volt írva, hogy ők most valójában közös lábaikon futnak. Nem volt ő meg én, együtt értek be a célba. Nehéz is meghatározni ezt az önfelett örömet, nekem sem sikerült talán, és eszembe jut közben egy másik történet, amit egy korábbi műsorunkban hallhattak. Dávid a már felnőtt, értelmi sérült férfi története, aki egyszerre félt és örült, mert életében először tette meg Pécsett önálló lépéseit a nagybetűs felnőtt élet felé. A kérdésre mennyit és mikor, és miben jó segíteni, mennyiben kell támogatni, magára hagyni, mi a közös felelőssége a társadalomnak azokkal szemben, akik segítségre szorulnak. Nos, ezekre a kérdésekre esetleg sosem születik meg a tökéletes válasz, ráadásul a sérüléssel élők gyakran nem is úgy reagálnak a segítségre, ahogyan arra mi számítanánk. Ám ami összeköt bennünket, és ugyanolyan mindenkiben, az az örömre való képesség. Mert jól örömet szerezni talán a legjobb dolog. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A mai műsorban sokféle hátrány, állapot és hiány fogalmazódik meg. Ám a mai történetek hősei nem csak képesek az örömre, adni és fogadni is tudják. Éppen ettől olyanok, amilyenek. Mint a 8 gyermekes apuka, aki 9-nek bevállalta még az értelmi sérült lányt.
Biztos, hogy kapcsolódunk a Jóistenhez. A szándékunk van boldogan élni, és úgy tűnik, hogyha az ember ad, akkor boldogabb lesz.
Vagy a már félvesével élő Noémi, aki ezek után még nagy családot szeretett volna.
Nem nagyon gondolnak bele az emberek, de hogy így nagyon mély ponton, ugye én odaadtam a Tamásnak a vesémet, hogy egyetlen a életünk egyenesbe kerüljön valamennyire. Isten ahhoz képest, meg ahová jutottunk, tehát most bárkivel találkozunk, meg nem mondja, hogy milyen nehézségeken mentünk keresztül.
És az anyukáknak, általában a szülőknek 8 karjuk van, vagy éppen annyi, amennyi szükséges.
Ide-oda megyünk kirándulni, hétköznap is ide kell menni, oda kell menni, és szeretem a pörgős életet.
Meg nem áll az élet, valamikor anya így segít, úgy segít, mindenhova figyel, mintha 8 karja lenne, hamar meg lehet szokni.
Hát ilyen az öröm, amit egymásnak szerzünk, és amitől jobb lesz a közös életünk. Tartsanak velünk! Egy család, ahol semmi nem akadály. Ildikó elmúlt 30 éves, amikor egyedül maradt testvérével egy omladozó házban. Az érdi református közösség összefogásával óvták, védték a gyermeki lelkű, értelmi sérült lányt. Volt, aki főzött rá, más a tetőt ácsolta, mindig ott segített, ahol éppen a legnagyobb hiány volt. Egy idő után lépni kellett, a helyzet menthetetlenné vált. A közösségben egy holland-magyar házaspár saját házát ajánlotta fel, hogy támogatott otthont alakíthassanak ki a társadalom szélére sodródott értelmi sérült embereknek. A közösség másik tagja, László, maga is 8 gyermekes apuka, gyámsága alá vette Ildikót. Ma az érdi Agapé házban 6 boldog felnőtt éli segítséggel önálló életét, és már megkezdték a bővítést is. László pedig csak hálát érez azért, hogy Ildikó támogatásában sosem volt egyedül. A kezdetekről Belényi Barbarának mesélt.
László, keresztapád.
Elég gyakran,
nagyon jó embernek tűnik.
Jó, igen. Az én is önálló vagyok, csak minden meg tudok magamtól is jelni.
8 gyermeket nevelt fel. Ildikó hogy került a látókörében? Egyáltalán hogy merült fel, hogy ön legyen a legközelebbi hozzátartozója?
Jóval korábban egy ilyen nagycsaládos programba találtak rájuk, hogy nagyon rossz körülmények között éltek. Akkor a helyi nagycsaládos egyesület segített sok mindenbe, tetőt befoltozni, kifesteni, emésztőt készítettek, rengeteg mindent csináltunk. Így kerültem újra kapcsolatba vele, mert mondom, én 3 éves korától végül őt valamennyire ismertem. Akkor megkeresztelték, mert úgy gondolta egy hölgy, hogy az a jó, hogyha őt ilyen szentséget is felvesz, és akkor megkértek engem, hogy legyek a keresztszülője.
Akkor fel sem merült, hogy ezt nem tudja vállalni?
Nem. Nem. És akkor azt gondoltuk, hogy egy formális dolog, hiszen élt az anyukája, elvileg testvérei élnek, de aztán kiderült, hogy a testvérei teljesen elfordultak, az anyukája meghalt, kijelölt gyámok nem gondoskodtak róla úgy, ahogy kellett volna, és majdnem elkótyavetyérték a házukat. És akkor itt kerültem én képbe. Hivatalosan is beléptem, mint kijelölt gyám. Innentől van ez a 6 éves múlt. 19. június 4.
Tudja a dátumot is. Az, hogy támogatót otthonban van, mit jelent az ön számára?
Egyértelmű, hogy nekünk is könnyebbség. Tehát az, hogy hozzánk költözzön, az nem működött.
Kipróbálták?
Nem, de felneveltünk 8 gyereket. Tehát nem mertük fölvállalni, hogy Ildikó hozzánk költözzön és velünk éljen.
Önök folyamatosan csak szolgálnak, és nyilván kapnak is.
Pontosan ez, hogy most már kevésbé kell szolgálnunk.
Milyen kapocs ez önök között?
Hát nem olyan szoros, mint akár lehetne, de mint ahogy a saját gyerekeinket is próbáltuk, hogy a saját lábukon minél inkább tudjanak megállni, így Ildikót is kicsit hasonlóképpen kezeljük. Hát legyen saját élete, bármire szüksége van, akkor megkeres. Most például, hogy így pénzügyileg jobb helyzetben van, saját maga vesz cipőt, ha kell, vesz egészségügyi dolgokat, macskakaját. Hát, hogy működik jól, de például nyáron egy pár nap ott együtt vagyunk.
És a család, az ön felesége, a gyerekek mit szóltak ahhoz, hogy jön egy 9. gyermek? Mert azért ez őróluk is szól.
Hát abszolút elfogadják, tehát a karácsonyi alkalmakon természetes, hogy ott van Ildikó, és ez egy 30 fős.
A szűk ünnepség. Család egy 30 fős ünnepség.
Igen, biztos, hogy én vagyok ebben aktívabb, mint a feleségem, de egyszer része. Van például egy helyettesem, egy helyettes gyám, az például az egyik fiam, aki ezt vállalta.
Honnan meríti ezt a mérhetetlen nagy türelmet, az erőt, a soha nem múló energiát, és mindig derűvel, mosolyjal az arcán beszél a legnagyobb nehézségekről is. Mások ennek a töredékébe beleroppannak.
Hát összekapaszkodunk a feleségemmel. Belekapaszkodunk közösségi társainkba. Biztos, hogy kapcsolódunk a Jóistenhez. Szándékunk van boldogan élni, és úgy tűnik, hogy ha az ember ad, akkor boldogabb lesz.
Azt mondta László, hogy nagyon szereted az állatokat.
Igen, nagyon. Tegnap lejárok, egy ilyen cicamenhelyet.
Mit kell a cicákkal csinálni?
Hát kicsakot csinál, almót, kettetszet.
Van kutyád is?
Igen.
Az otthonban?
Igen. Most 16 éves a kutyám, az most minden többet bele kell lennem. Egyen az időkor érezze a törődést. Ugye, többiek is tetszik.
Ildikó jól érzi magát ebben a lakó otthonban. 6-an vannak jelen pillanatban, és épül egy új otthon, ahol elvileg 12-en lesznek. Olyan fiatalokkal van, akikkel 20-25 éve együtt jártak iskolába, a kisegítő iskolába, akkor még nem speciális iskola volt, és együtt voltak a habilitációs központban. A lakóotthon megálmodója is a habilitációs otthonnak a korábbi vezetője volt, Parócai Marian, és hát egy csodálatos holland ember, aki nagyon komoly pénzt tett be a saját vagyonából.
Ahhoz, hogy megvalósulhasson ez az otthon.
Igen, nem merem kimondani az összeget. Akkora.
Jól érzik itt magukat, teljes értékű életet élnek, biztonságban vannak. Ha nincsenek szülei Ildikónak, akkor neki azok a társak, a családtagjai, akikkel életvitelszerűen együtt van.
Igen. Együtt vannak, Ildikó tud főzni, Ildikó tud varni, jár macskákhoz önkénteskedni. Kutyusáról gondoskodik, mert még megvan a kutyusa. Habilitációs központban dolgoznak, szintén valamilyen támogatott rendszerben van ez. Bábokat készítenek, festenek, a fiúk kerámiáznak, égetnek. Szerintem jól működő, és ez köszönhető az ő nevelőinek, akik nagyon jól szocializálták. Tulajdonképpen könnyű helyzetben vagyunk így, mert csak folytatnunk kell azt a munkát.
Hát azért ez nem könnyű helyzet.
Azt mondják olyan gyerekeknek, meg felnőtteknek, sérülteknek a szülei, hogy kevesebb lenne az életük, hogyha nem kapták volna meg ezt a helyzetet. Időnként tehernek érzik, időnként ajándéknak, de hogy a legtöbb szülő, mert van, aki valóban belerokkan ebbe, hiszen nagyon nehéz egy 40 éves gyermeket még mindig emelni, etetni. Biztos, hogy ez nehéz. De a legtöbb szülő ajándékként éri meg ezeket a gyerekeket, mert valami olyat kap, amit egy másik gyerektől meg nem kap meg.
Ildikótól mit kapott?
Az, hogy ő abból a nehéz helyzetéből így kikerült, ezt például kapom tőle. Az, hogy biztonságban érzi magát, ezt is kapom tőle.
És boldog.
Boldog, boldog az Ildikó. És nem csak azért, mert egy sérült ember szűkebb keretek között találja meg ezt a boldogságot, de tényleg ebben a helyzetben ő boldogan, viszonylag kiegyensúlyozottan él.
Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell.
Az első lépések a felnőtt lét felé. Fogyatékossággal élő fiatalok számára épült civil adományokból lakó otthon Gyöngyösön. A több mint 40 millió forintos épületfelújítást vállalkozók munkájából, támogatásokból végezték. Asszonyok hozták létre 2011-ben a Legyen mindig otthonunk alapítványt, amely több akciót szervezett már annak érdekében, hogy érzékenyítsék a helyieket, segítsék a fogyatékkal élők elfogadását, de adományokat is gyűjtöttek, hogy megépülhessen az első lakó otthon. A riporter Pilisi Csenge.
Sonagat készíteni, kalámi adni, dondot fúdni, pimát nettuk, abédájuk utána. Utána mennünk haza.
Ildikó születésekor kapott agyvérzést, idős édesanyjával él, aki már nem tudja az 50 éves lánya ellátását biztosítani. Megoldást jelent a lakóotthon, ami hétközbeni lakhatást nyújt.
Beszélgetek anyukámmal, akkor tesómék jönnek, azt csináljuk otthon.
És most felkészül ugye nem sokára ez az otthon, és beköltözik.
Igen.
Várja már?
Hát anyukám kóházba lenne, nehéz lenne anyukám nélkül. Nem tudom, hol sokom meg.
Ez egy nagyon szép, világos, tágos lakószoba.
Tébokros Mária nem érintett, de négy gyermekes édesanyaként fontosnak tartotta az otthon felépülését, ezért segített az adománygyűjtésben.
Négy gyermek anyukája vagyok, és a gyermekeim eljutottak abba az életkorban, mikor önállóan viszik az életüket, és számomra az, hogy időmben, energiámban legyen egy olyan karitatív cél, amivel még a meglévő energiáimat, gondolataimat mások javára tudom fordítani, ez mindig benne volt az én következő 10-20 évemben, követve újságíróként azoknak az életét, akik majd leendő otthonlakóink lesznek, így ismerkedtem meg a történettel. Az alapítvány több olyan programot szervezett, amivel ezt az érzékenyítést segítettük, gálaműsorral, az otthon lakóiból alakult zenekar szerepeltetésével. Én azt gondolom, hogy Gyöngyös egy befogadó város, nagyon sok jó, pozitív visszajelzést adott az épp társadalom e felé, a közösség felé, és innentől fogva azt gondolom, hogy ha nem is egyszerű egy közel 40-45 millió forintos projekthez támogatókat összeszedni, nyitott fülekre érző szívekre találtunk, és hát sok-sok adományozó vesz bennünket körül. Ez nem egyszerű feladat, hiszen sajnos erre nem találtunk pályázatot, tehát ezt teljesen támogatásokból tudjuk fölépíteni. Nagyon sok felajánlás érkezett már hozzánk. Ma éppen a külső hőszigetelést szintén egy vállalkozó felajánlásából el is kezdték elvégezni, de van arra példa, hogy egy szoba, egy fürdőszoba szanitereit, illetve radiátorait például egy kórházi főorvos nagyszerű lelke fogja nekünk biztosítani.
Gyöngyösen egy olyan városrészen vagyunk most, ahol a telek egyik oldalán egy nappali ellátást nyújtó intézmény, a Lokodi úti gondozási központ részeként 40 fogyatékkal élő fiatal felnőtt napközbeni ellátását nyújtja.
Mutatja Maka Piroska, Legyen mindig otthonuk alapítvány alapítója.
A szomszédos telken pedig egy volt óvoda helyén egy támogatott lakhatási programon belül 10 fogyatékkal élő családban nevelkedő fiatal lakhatását szeretnénk elindítani.
Most látom, hogy csillog a szeme, ahogy erről beszél. Mi a különbség a kettő között?
Szülők, hozzátartozók az elmúlt évtizedek alatt, miután vállalták, hogy a fogyatékkal élő gyermeküket saját családjukban nevelik föl, megfáradtak. Egyre többet betegeskednek, a fiatalok is felnőtté váltak, és ők még mindenképpen szeretnének életükben gondoskodni a fogyatékkal élő gyermekükről, és ezért nagyon nagyszerű ez a projekt, mert ezek a fiatalok ebben a járásban, Gyöngyös járásban élnek, és amikor a támogatott lakhatásba bekerülnek, akkor még mindig biztosított lesz a szülő számára, hogy közelebbről, távolabbról, de tartva a kapcsolatot kísérje, és nyugodt legyen, biztos legyen abban, hogy jó helyen és biztonságban van a gyermeke, akinek tulajdonképpen egy életen át történő kísérésre van szüksége. Most is van olyan jelentkezőnk, aki szerzett fogyatékossággal, egyedül él már otthon, mert a természetes támasza nincs mellette. Elment mellőle a család.
Azért, hogy itt szétnézünk, ez az épület egy lakótelepnek a közepén van. Ez segíti a beilleszkedést, az elfogadásukat.
Ez a közvetlen társadalmi környezet már hozzászokott és elfogadta. Ennek ellenére ez sohasem szabad hagyni, lecsillapodni, és nem szabad elégedetten hátradőlni, hogy ez az érzékenyítési folyamat már rendben van, és itt befogadó emberek és befogadó környezet van. De mi igyekszünk olyan programokkal nyitni és bemutatni az ő életüket, vagy egy fogyatékkal élő ember, egy fogyatékkal élő embert nevelő család nehézségeit, problémáit, örömét, bánatát, hogy ez segítse az elfogadást.
Az elfogadás mellett mennyire tudjuk azt is megtanulni, hogy mondjuk hogyan tudunk nekik segíteni, hogyan tudunk közelíteni hozzájuk?
Csak a hétköznapokon keresztül, én azt gondolom, és ezért nagyon jó, hogy egy olyan önkormányzati ingatlant kaptunk meg ingyenes használatba, amit nagyon-nagyon köszönünk a szülők és az alapítvány nevébe is Gyöngyösváros önkormányzatának, ami ezt segíti egy elszegregált, vagy a város szélén lévő ingatlanban, annak is nagyon örülnének sokan, és mi is biztos, csak egész más kiindulási alap lenne, és egész másként tudnánk az elfogadásról beszélgetni most.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében, alma volt a halál. Vágtak még tovább veled az ében, az álmok foltos indián. Egy pálta szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány.
A híres Lányom nélkül soha című könyv után az élet maga hozta létre a Férjem nélkül soha elnevezésű közösségi oldalt. Emlékezhetnek, 4 évvel ezelőtt mutattuk be önöknek Somogyi Tamást és feleségét, Somogyi Adam és Noémit, aki az akkori interjú előtt néhány hónappal élő donorként odaadta egyik veséjét beteg férjének. 4 év alatt az egészségük szerencsére nem változott, sok más azonban igen. Ezt a már említett közösségi oldalon is követni lehet. 2 nagyfiúk mellé időközben megszületett a 3. is, kislányukat pedig idén októberre várják. Kovács Bernadett ismét vendégül látta a házaspárt a rádióstúdióban, és csak úgy, mint 4 évvel ezelőtt, a legnagyobb fiú is csatlakozott a beszélgetéshez.
4 év. Rettenetesen repül az idő. Nagy vonalakban mi történt önökkel? Kimesélje, Tamás, ragadja meg a szót.
Hát igen, megszületett a 3. kisfiunk Fülöp, és most jön a 4. gyermekünk, október elejére várjuk. Én azt gondolom, mindenki gyermeknek a megfoganása és majd születése, ugye. A másiknak ez nagyon nagy dolog, mert ritka számban megy az, hogy valaki élő donáció után, tehát, hogy aki adja, ha az hölgy, akkor utána gyermeket vállal, főleg az, hogy többet.
Kockázatos, vagy egyszerűen az édesanyja nem érzi a késztetést, hogy ő még szeretne gyermeket vállalni?
Nem annyival kockázatosabb, sőt, talán azt lehet mondani, hogy minimális talán a kockázat növekedés. Inkább az, hogy az élő donoroknak a számossága az, aki mondjuk gyermekvállalásra képes, az kevesebb.
Talán egyébként a kor miatt is, hogy azért általában idősebb korosztály az, akit érint, mármint hogy vesét ad, mi azért fiatalok voltunk akkor.
Milyen volt? Most már mondhatjuk, hogy 2 várandóság.
Hát a 2 nagyfiúhoz képest ez egy nehezebb volt, de mondjuk nyilván itt a kor is számít szerintem, tehát hogy a Dorianunk 18 éves, tehát hogy nyilván azért ez akárhogy is van telik az idő. Én nem éreztem magamat veszélyben, végig nagyon figyeltek rám a klinikáról is, mint a transzplantációs klinikáról is, a saját orvosunk is, házi orvos is, tehát innél már inkább azt hiszem, hogy túlféltenek,
de nem kell,
így van.
Hát Adorján, én emlékszem, amikor legutóbb itt voltál, akkor még én lefele néztem rád, hát most már felfele kell, és akkor finoman fogalmazok, egy 2 méterre megnőttél körülbelül.
Olyan 197 centi körül vagyok.
Most te érettségizel?
Nem, még nem. Angolból előrehozottat tettem, de még csak 11-es vagyok, szóval jövőre lesz majd a nagy érettségi.
Igen, meg lehet a 2 méter is akkor meg.
Hát remélhetőleg.
Te hogy élted meg, mint a legnagyobb tesó azt, hogy született egy kicsi, és aztán most jön még egy kicsi?
Emlékszem a napra, amikor anyáik elmondták, hogy születni fog Fülöp. Egy torta alá rejtették az ultrahang képet, és abból tudtuk meg, hogy lesz egy kis tesónk. Hát én nagyon sokáig nem tudtam felfogni, és igazából a mai napig néha érzem azt, hogy így ledöbbenek, hogy amúgy már nem is nagyon emlékszem, hogy milyen volt az az időszak, amikor csak 2 voltunk az öcsémmel, de mégis annyira furcsa belegondolni, hogy volt ilyen időszak is. És olyankor így picit megdöbbenek, hogy egyébként az egyáltalán nem evidens, hogy itt van Fülöp, ez egy óriási csoda. Mindig így elgondolkodom rajta, és a mai napig nehezen fogom fel. Azt meg, hogy most lesz egy húgom is, az meg még nehezebb feldolgozni, mármint pozitív értelemben nyilván. Én azt érzem, hogy még így nem nagyon jutott el a tudatomig teljesen, és emlékszem, amikor anyáik ezt elmesélték, szintén tortázással, akkor a Bendegúz, az öcsém, felugrott, újongott, én meg csak így néztem ki a fejemből, hogy hát, picit sok információ ez így egyszerre, de jó van, hát akkor lesz még egy testvérem. Remélem, hogy egy idő után feldolgozom annyira, hogy én is tudjak így teljes szívemből örülni. Most is nagyon örülök, csak még úgy érzem, hogy így nem jutott el teljesen a tudatomig. De egyébként borzasztóan boldog vagyok, mert én nagyon örültem volna már korábban is, hogyha lenne egy húgom, és ez így egy nagyon jó érzés, hogy most megtapasztalhatom azt is, hogy milyen egy húgra vigyázni.
Milyen báty vagy? Gondoskodó, vagy inkább a haver típusú báty?
Hát,
a rendet rakó báty?
Szigorú.
Szigorú? Édesapád azt mondja, hogy szigorú vagy.
Szerintem egyébként sok szempontból szigorú vagyok, igen. Szerintem jobban szoktam aggódni, mint anya, hogyha a Fülöp éppen túl közel megy valami törékenyhez, vagy éppen valami olyasmihez akar hozzányúlni, ami az nem szabadna, vagy én vagyok az, aki leghamarabb rászól, de az is igaz, hogy talán többet is figyelhetnék Fülöpre, meg többet is lehetnék picit lazábban játszós báty. Azért igyekszem a haver báty lenni, de azért sokszor nem sikerült, tehát lehet, hogy inkább tényleg a szigorú az, ami illik rám.
Az okoz esetleg gondot, hogy váltani anyaként egy kamasszal való kommunikációról egy 2 évessel való kommunikációra?
Nekem szerintem egyébként nem. Tehát, hogy sok komikus helyzet van egyébként, de hogy nem zavar, és igazából én büszkés vagyok rá, hogy már ekkora gyerekem is van, meg kicsi is. Nagy dolog szerintem. Meg egyébként azért is, mert hogy ugye mi is 7-en vagyunk testvérek, meg a másik is, és azért több gyermeket terveztünk, és a Fülöpre több mint 10 évet vártunk. Tehát, hogy már rég lemondtunk róla, amikor egyszer csak így megérkezett az életünkbe, tehát, hogy ezért is óriási dolog. Nem nagyon gondolnak bele az emberek, de hogy így nagyon mély ponton, ugye én odaadtam a Tamásnak a vesémet, hogy egyetlen a életünk egyenesbe kerüljön valamennyire, és utána ahhoz képest, meg ahová jutottunk, tehát most bárkivel találkozunk, meg nem mondja, milyen nehézségeken mentünk keresztül, és egy igazából ez az, ami szerintem fontos, meg hogy tényleg odaadod a vesédet valakinek, és utána azt megtapasztalni, hogy két új vese kifejlődik hasonlóan egy új életként, az is igazából még bármikor eszembe jut, meg hát most ugye megint tapasztalom, ezért nagyon leírhatatlan érzés.
Tamás? Ugyanez a kérdés, hogy egy kommunikációban vagy hozzáállásban mondjuk a váltás az nehéz-e? Gondolkozik-e egyáltalán ilyenkor az ember, hogy jó, akkor most nekem agyban át kell állnom, hogy most én a nagyfiammal beszélgetek, vagy a kicsivel játszom? Vagy ez olyan természetes igazából?
Mivel én sokat játszottam a nagyokkal is, amikor kicsik voltak, én azt gondolom, hogy annyira nem. Tehát, hogy nekünk a családban is a pici baba az a 32. unoka lesz, tehát, hogy azért vannak körülöttünk folyamatosan pici gyerekek. Én nagyon szeretek játszani a Fülöppel is, szeretek beszélgetni a nagyokkal is, most már sokat tanulok is tőlük egyébként. Olyan kérdéseket tesznek fel, amin még nekem is azért komolyan el kell gondolkodnom. Hát, ugye régebben még az volt, hogy apa mindent tud, most meg apának is azért elő kell venni minden tudását, hogy jól tudjon beszélgetni a nagyokkal, mert tényleg nagyon intelligensek és nagyon komoly mély dolgokról is lehet velük beszélgetni. És szerintem ez jó, mert a pici egyfajta ilyen megnyugvás, nyugodtságot ad a nagyokkal való beszélgetés, meg egy ilyen intellektuális kapcsolatot, kötődést, és szerintem ez egy nagyon jó.
A Dorjánt egyébként szoktad magadban így tudatosítani, hogy a szüleid mit csinálnak, és hogy ez neked egy minta. Tehát, hogy beleszoktál-e abba gondolni, hogy amit látsz, azt esetleg majd te is tovább viszed a későbbiekben.
Tudatosítottam egyértelműen. Szerintem a legtöbb értéket azt a szüleimtől kaptam, és ezeket nagyon fontosnak tartom a mindennapokban, de hosszú távon is. Szóval én, amikor kérdezik, hogy milyen felnőtt akarok lenni, vagy milyen házasságot szeretnék, akkor általában azt válaszolom, hogy azokra az értékekre szeretném építeni, amiket a szüleimtől kaptam, mert a számomra az az alap. Annyira régóta kapom őket, hogy nem is nagyon merül föl bennem, hogy máshogy is lehetne csinálni, vagy hogy máshogy jobban lehetne csinálni. Persze nyilván előfordul, hogy valamiben nem értünk egyet, meg vannak viták, de szerintem azért a legfontosabbakat azokat a szüleimtől kaptam, és én arra szeretnék építeni a hosszú távon.
Nekünk van egy alapítványunk, az élő donációval és a gyermekvállalással foglalkozunk, és adóan nagyon sokat segít ebben a munkában nekünk, és ott is szerintem nagyon sok ilyen beszélgetésünk van, írunk erről, ha kell, akkor előadunk, és a Dorján az ugyanis segít, és ezeket ugyanúgy magába szívja, ezeket a értékeket, amiket ott próbálunk közvetíteni. Talán ezt szabad elmondani, hogy ugye csinálunk egy rendezvénysorozatot, a Családok Éjszakája címmel, most lesz az 5. alkalma május 29-én, és most egy elég komoly téma lesz, ami minket is ugye érintett, ez a betegség a családban, a veszteség, a remény. Ez egy szerintem egy nagyon mély téma, és sajnos nagyon sok embert érint, és hát a honlapunkon lehet regisztrálni még. Adjéletet.hu, ugye az Adjéletet alapítása, ami alapítványunk a neve, és ez a programsorozat mindenféle témát felölel, és most lesz a téma május 29-én.
Nehezen találtam rád, csavarogtam hosszú éveken át, valahol mindig várt egy szerelem s egy forró ágy. Sosem kell
Lukács Miklós és felesége Andrea 4 gyermeket nevelnek, a legkisebb 7 hónapos. Andrea 41 évesen döntött úgy, hogy még egyet bevállal. Így született meg Bence, Ádám, Eszter és Gréta után. A nagymamák és a nagypapák is szerves részei az életüknek mindkét részről, így aztán a szülőknek is marad idejük egymásra, amit nagyon fontosnak tartanak. Nem csak boldognak és kiegyensúlyozottnak látszanak, hanem ők tényleg azok, a kívülálló számára talán az ideális család megtestesítői lehetnek. Viták persze vannak, de nem teherként és görcsösen élik meg a nagy családos létet, hanem kihívásként, örömként. Svejer Rita beszélgetése.
Itt találkoztunk a hullámfürdőben, mert hogy mind a három gyermek úszik. Ilyenkor mind a két szülő helytáll.
Többnyire az edzésekre én hozom viszem a gyerekeket, de miután most a városba jöttünk be, így a Miklós besegít kocsival hamarabb beérünk.
A legkisebb viszont nincs itt. Picike még, ugye 7 hónapos.
Igen, 7 hónapos, Bence. Mamákat már nagyon jól megszokta, úgyhogy bátran ott tudjuk hagyni. Most éppen sétálnak, babakocsiznak egyet ott Kertvárosba.
Mind a két nagymama itt lakik Pécsett?
Igen, nagyon közel laknak egymáshoz, úgyhogy könnyű dolgunk van.
Az iskolához is az a szerencse, hogy mind a három gyerköc ugyanott úszik, ugyanott tanul, ugyanabba az iskolába, és akkor így könnyebbség logisztikailag.
Gondolom, hogy a nagyfiú kezdett el először úszni, többieknek csak így kedvük támadta két kisebbik lánynak.
Igen, óvodáskorba kezdte mindegyik, kezdte ugye a nagyobbik, és akkor így szépen a tanfolyamról átemelték őket a versenycsoportba, és akkor itt követik egymást.
Komolyan csinálják akkor.
Igen, tehát ők leigazolt versenyúszók, komoly edzésprogramok vannak, országos meg regionális versenyeken kell részt venniük.
Szoktuk úgy csinálni, hogy levisszük őket a verseny helyszínére, és megyünk értük. Annyira már nem is igénylik a jelenlétet, nagyon jól el vannak a csapattal. A legkisebb Gréti, ő mellette még ott vagyunk, de a nagyok tudnak rá vigyázni.
A 7 hónapos kicsi fiúk után jön Gréti, időrendben és sorrendben. Ő mennyi idős?
7 éves.
12 éves az ezt is, 13 pedig az Ádi.
Tanulásból mennyi időt von el a sok-sok edzés?
Nehéz nekik, mindennapi edzés nagyon sok idejüket elveszi, de szerencsére jól teljesítenek így is.
Görcsösebb vagy, mint mondjuk én. Edzem ebbe az Andit. Nem az a fontos, hogy mindig ötösöket hozzon az iskolából. Eszti táncol is, versenytáncos is. Sok időt nyilván elvesznek ezek, de azért helyt tudnak állni. Valakivel többet kell egy picit tanulni, valaki pedig már önálló megcsinálja a háziát, megtanul.
Ki áll oda a gyermekek mellé, hogyha kell segíteni? Melyiküknek van ideje?
Az alsó tagozat az általában az én dolgom, felső tagozatba átveszi a Miklós, nagyokkal ő szokott tanulni.
Jól érzékelem, hogy édesapa a vajszívűbb, a megengedőbb, és anyuka egy picit az érzékenyebb és a szigorúbb?
Miután azért a hétköznapokban én koordinálom többet a dolgokat, igen, nekem kell erősebben fogni a gyerekeket.
Van, amikor oda csapok.
Minek kell ahhoz történni?
Nagyobbak tínédzser korosztályban vannak, vannak a szlengek, vagy éppen oda lökök valamit. Nyilván van egy tisztelet irányunkban, meg nem az utcai kommunikációt veszük fel. Ebben igen, de nem rossz gyerekek. Tudják a kötelességüket. Nem is tudom, hogy mióta nem takarítottunk az ő szobájukba.
Elintézik egymás közt, segítenek egymásnak.
Eszti ő egyébként jobban rendmániás. Elpakol, elmosogat. Miért hagytad Gréti itt az oknidat? Ádi, pakod el a gatyádat. Néha túl is esik ezen, akkor szokott ilyen lenni, hogy akkor Eszti egy kicsit vedd vissza magad. Mert élünk egy lakásba, de segítik egymást.
Mit szóltak a legkisebb születéséhez?
Először meglepődtek, nem feltétlenül örültek neki. Végül is, amióta megszületett, mindegyik annyira oda van értett.
Mindenkinek megvan a saját szobája, kocsiban megvan a saját ülőhelye, és akkor most jön egy negyedik személy. Mi lesz akkor most a kocsiba az ő helyével, mi lesz az ő szobájával, mi lesz a konyhába, ahol ő szokott ülni. Ezeket kellett többször átbeszélni, de hogy így haladt az idő, várták.
Féltek is, hogy anyával mi lesz, egészségesek maradunk, kijövünk-e a kórházból. Ilyenfajta félelem is volt.
Nyilván a figyelemből se kapnak annyit, mint előtte.
Van olyan, amikor csak egyikkel, csak másikkal megyek el ide-oda, oda próbáljuk megoldani.
Három fiú, három lány, ha Esztinek van fellépése, akkor mindannyian elmegyünk, megnézzük, vagy ha Ádinak együtt szurkunk. Nyilván ez kemény munka, erre nagyon oda kell figyelni. Bízunk benne, hogy jól csináljuk.
Miért döntöttek amellett, hogy szülessen még egy negyedik gyermekük is?
Mindig ott motoszkált.
Igen, hogy legyünk egy ilyen nagy család, fiatalon tart bennünket, nem úgy éljük meg, hogy akkor most túl hatan vagyunk, milyen teher.
De akkor ez abszolút közös döntés volt.
Igen, mind a négy gyerköc könnyen jött, terhességeimmel nem volt probléma, ilyenfajta félelmem nem volt.
És jöhet egy ötödik is akár?
Nem.
Elhatároztuk,
így,
hogy
így vagyunk teljes család.
Most így vagyunk így, teljes.
Úgy érzem, hogy
teljes
így
életkorunk is tesz ilyen gondolatokat, hogy itt állj, gyerekek szempontjából, és szerintem ez így adja meg a teljes közösséget.
Most ért véget az úszás. Melyik őtök fáradt el a legjobban?
Én.
Pedig te vagy a legnagyobb.
De ez edzés fárasztó volt. Sok gyors úszás volt benne, és ebben el lehet azért fáradni.
Ti versenyeztek is.
Igen. Szeretek versenyezni. Az elején mindig izgulni szoktam a versenyszámok előtt, de ez is benne van a versenyben.
Nagyon sok szabály van. Én is szoktam izgulni, hogy el ne roncsom,
és ki ne zárjanak.
Mind a hárman álltatok már dobogón?
Igen.
Igen.
Mi kell ahhoz, hogy ti ilyen ügyes versenyzők is vagytok?
Kitartás, gyorsaság is kell, meg hogy ne add fel.
És ugye ezt ti táncol is?
Elsőskorom óta tánctagozatos vagyok a suliban is, így könnyebb egy kicsit. Nagyon jó karaokat készítünk, nagyon jó zenék is vannak. Valamikor én is nagyon elfáradok a nap végére, 7. vagy 8. ha nagyon sokat tantárgy, valamelyiket szerintem abba kell hagynom, de még egyelőre ez így megy együtt.
És hallottam, hogy jó tanulók is vagytok.
Igen, egy kicsit a matek az nehezebb már, nyelvtan is.
Gréti, amikor oda kell ülni a könyvhöz, akkor nem mondod néha azt, hogy nem akarok tanulni?
Nem, szeretek olvasni.
És hogyha valami nem annyira megy, akkor a két testvéred segít?
Igen.
Ez bizonytalan volt? Vagy inkább apa? Anya?
Apa meg anya.
Azt is hallottam, hogy nagyon jó testvérek vagytok.
Igen, szerintem igen. Néha szoktam segíteni a lányoknak a háziban, a lányok pedig rajzban, rajzházit néha meg szoktak csinálni.
Én a Gréti szobáját raktam teljesen rendben. Mindent kipakoltam, egész délelőttem elment ezzel. Valamikor így túlpörgök már, de kell pakolni, mert az is kikapcsolódás nekem.
Mit szóltatok ahhoz, hogy jött egy negyedik családtag?
Azért egy kicsit furcsa volt, hogy most hogy lesz tovább, de amúgy örültünk neki. Elbabuskatom én is.
Jó ilyen nagy családban élni.
Izgalmas az élet, és ezért jó. Ide-oda megyünk kirándulni, hétköznap is ide kell menni, oda kell menni. Szeretem a pörgős életet.
Meg nem áll az élet. Valamikor anya így segít, úgy segít, mindenhova figyel, mint a 8 karja lenne. Hamar meg lehet szokni.
Szeretem a tesóimat, kedvesek, és szeretek velük játszani.
Az, hogy jön egy gyermek, az nem azt jelenti, hogy a két szülő az most ketté válik, és akkor majd találkozunk valamikor, vagy évekig nem is tudunk elmenni moziba. Nyilván a világnak is, meg a társadalmi közösségnek is ez irányba kell lépni, hogy kellenek olyan szolgáltatások, ami segíti így a szülőket kávézóba, úgy be tudjanak ülni kényelmesen, és egy fél órát együtt lenni, hogy a gyerek addig eljátszik a játékszigeten, vagy a sarokban. Ezeket meg kell találni. Megvan, hogy szombaton mi nagyon szeretünk szaunázni, 6-tól 8-ig tartó program. Már úgy be van idomítva Bence is, meg az étkezése is, hogy nagymama ezt tudja megoldani, de volt, hogy elmentünk színházba. Azt gondolom, ha már találunk egy-két órát bárhol, az már nagyon tud lendíteni. Sokkal többet ér az a két óra is, mint ha semmi feltölt bennünket.
Hogyan jön rá egy félelmekkel teli, ugyanakkor ígéretes pálya előtt álló pszichológus arra, hogy mégsem tud mindent a lélek működéséről? Dr. Veres Sándor Pétert, a Baptista Teológiai Akadémia emeritus pszichológia professzorát gyerekkora óta észrevétlenül szólítgatta Isten. Szorongásaira a megoldást azonban elsőként a tudományban kereste, egészen addig még élete egyik mélypontján rá nem jött az igazságra. Pünkösd apropóján az életét megváltoztató pillanatokról Nagy Bálint beszélgetett vele.
Rengeteg könyvet látok, egymás mellett vannak a pszichológiai könyvek és a bibliák. Melyik volt előbb az ön életében?
Hogyha ebbe belegondolok, emlékezve erre a szobára, ahol 73 éve élek, és az alatt gyűltek össze. Van egy másik könyves fal vagy szekrény is ebbe a szobába, az édesapám még úgy, ahogyan ő hagyta rendetlenül, én is hozzátéve a magam rendetlenségét, de én egy másik könyvvel kezdeném, és az nem írott beszéd, hanem valami egészen más, és egészen más nyelven fogalmazódott, és ez a félelemnek a könyve. Mert ahogy erre a szobára emlékszem, az első emlékem így 5 éves koromból, amikor a szüleim a kanapén itt hagytak, és az utcán, ahogy az autók mentek, és a redőnyön a fények játszottak, és a plafonon láthattam azokat, ahogy mozognak. Csak annyi volt bennem, hogy most itt mi lesz? Mi lesz ez az élet? Hiszen nem főváros, nagyvárosban nőttem föl, de hogy a könyvek kezdetben nagyon félrevezettek. Addig, amíg a könyvtárnak az a része, ami a bibliai világot jelenti, csak egy elnyűjt öreg bibliába volt itt reprezentálva a könyves szekrénybe az apámnál, tehát megélve a félelmek és szorongások világában szüleinknek a tragikussá váló házasságát és családi életét a pályaválasztás ide. Én az a keresgélés vezetett oda, hogy pszichológiát fogok tanulni, azzal a szándéka, hogy szüleim házasságán, és hát nyilván nem kevés és saját magamon is, majd nyilván a modern tudomány, amely akkor kezdett a 60-as évek második felében Magyarországon is egyre nagyobb teret nyerni, és mindjárt megbarátkoztam, hogy hát ez nagyon izgalmas pálya lesz, én tudhatok sok mindent másokról, amit ők magukról nem tudnak, ez nyilván előnyös helyzetbe hoz majd a jövőt illetően.
A tudomány felé is, és aztán később a hit felé is a félelem vezérelte?
Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, amit csak talán mostanában kezdek igazán fölfogni, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan, azonosíthatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni. Hát itt is úgy történt, hogy nem elméletileg, hanem egy nagy életválság kellős közepén, ott 43 évesen, feleségem 42 éves volt, kerültünk egy kilátástalan helyzetbe. Ráadásul édesapám 56 éves korában itt hagyott bennünket, 2 éve korábban elvált, ebbe a lakásba maradtam bele, a széteső életét láttam, nem tölt el végül is, hogy ő paraszt maradt, vagy értelmiségével tudott válni, céltalánná vált szinte az élet. Az esküvő napján az édesapám azt mondta Juditnak, hogy Juditkám, én csak azt szeretném, ha Sanyinak 2 fiút szülnél. Amikor májusban jött, vagy áprilisban jött a halál híre, akkor már várandós volt az első fiúval, és 2,5 év múlva megszületett a második. És meg mindig nem kapcsoltam, hogy ennek valami köze van, hát ő kívánt valamit, meg annak is köze van, hogy a falusi templomba, Balmazújváros református templomába sírva látják az én apámat, annak a kisvárosnak az első kommunista pártitkárát. Hát mit keres egy volt pártitkár a református templom? Ezt hagyta nekem örökségül, meg ezt a szekrény, meg azt a megoldathatatlanságot, ami az egész élete volt.
Mondhatni, hogy a hitet előkészítette.
Olyan kalandokba és hát életveszélyes, meg egzisztenciát veszélyeztető véghelyzetekbe kerültem közbe, hogy a végén úgy megragadott Bécsbe elveszve, beleveszve a nagyváros gonoszságaiba, hogy szinte a nyakamnál megfogva, mint egy kiskutyát vitt az úr az ő házába, hogy hát akkor most Sándor, most döntsd el, hogy kihez tartozol. A depresszió és az alkohol rabságában a látszatot mindenképpen megőrizni szándékozva. Az első fiunk 2,5 éves volt, amikor utolért egy barátnőnkön keresztül Istennek a hívása, olyan sokat jártunk már vele katolikus templomokba, de hiszen mi reformátusok vagyunk. Most úgy hallotta, hogy az ő templomuk közelében van egy kis református templom, és ott egy evangelizációs hét kezdődik, menjünk el. És mivel én már pszichiáterhez jártam, de amikor ez a telefon a barátnőnktől utolért, akkor végigfutott rajtam, hogy engem már kezelnek. De mi lesz a feleségemmel? Tehát neki is kellene, és hát fölhívtam, és azt mondtam neki, hogy tudom, hogy most délután rendelsz, gyerekpszichológus ő is, és nem tudsz eljönni, de most gyere el. Hát mondja, hogy hát tudod, hát rendelek, hát nem. Mondom, igen, de döntsd el, mi a fontosabb, a családod vagy a munkád? És később elmesélte, hogy ez olyan hangon mondtam, hogy ennek egyszerűen nem lehetett ellenállni. Fogta magát, bement a főnök asszonyához, és elmondta, hogy neki most el kell menni, és teljesen elképedve hallotta a választ, hát ha el kell menned, akkor menj el. És onnantól kezdve, mintha megnyíltak volna ajtók, kapuk, olyan mértékig tele volt a templom, hogy alig lehetett bejutni, aztán a gyűlőhely az már csak sehol máshol, mint a szószék alatt. És hát ott valahogy lehet kucorodtunk, és egyszer csak megszólalt Cseri Kálmán, és a következőképpen kezdte Isten igéjét hirdetni. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. És ahogy elhangoztak ezek az igék, végigfutott rajtam, hogy hát ez én vagyok. Hát én kifizettem az úti költséget, felkészültem, pszichológus vagyok, elkezdtem a szakmát, van feleségem, aztán van fiam, hát minden rendben van. Na de hát ahogy Jónás az Úr akaratával szembe az ellenkező irányba indult, hát az én egész életem az ellenkező irányba indult. És akkor most mai fejjel mondhatom, hogy és mi van, hogy majd el kell számolni? Akkor ez hogy lesz? Teljes döbbenet volt, hogy egy vadidegen ember, akit nem is ismerek, nem is hallottam még róla, elkezd arról beszélni, amit a szívem közepén van. Hát mondom, ez lehetetlen. Tehát nem pszichológus. Hát akkor ő ezt honnan tudja? És egyre másra jöttek ezek az benyomások, egyszer csak azon vettem magam észre, hogy potyognak a könnyeim, nagy szakállam volt, csorgott le róla, rázott szinte az okogás, az a lelkiismeret furdalás, hogy hogyan éltünk, mint éltünk, én mindent kiszámoltam tudományosan, már valamire el is jutottam, szakmai találmányom volt, tehát egy óriási karrier lehetősége előtt állok, és akkor ez a mondat megállít. Hát te mindennel számoltál, csak velem nem. És az annyira megfogott, hogy hát innentől kezdve vége volt az evangelizációnak, és akkor kezdődött el az új élet, akkor a pohár is letételre került, házassággondozásba kerültünk, onnantól kezdve elindult egy szolgáló élet, fele másba jártam ide is, jártam pszichiáterhez, másfél év elég volt arra, hogy meggyőzön az Úr, hogy hát elég lesz ő csak nekem. Tessék, előről a legalapvetőbb dolgoktól elindulva tanulgatni, hogy ki is ő, és hát nem is tanulgatni, hogy ki ő, hanem vele járni.
A zarándoklat nem csak kirándulás, hanem fizikai és lelki kivonulás is a hétköznapokból. A zarándok gyakran gyalog, lemondásokkal, kényelmetlenségeket vállalva kell útra, de azzal a reménnyel, hogy az úton töltött idő a belső tisztulást, az elcsendesedést, a felkészülést hozza meg számára. Ilyen útra az ember ritkán indul el üres kézzel vagy üres szívvel. Kéréseket visz magával, saját vagy szerettének gyógyulását, gyermekáldást, lelki békét, bocsánatot, vagy nehéz élethelyzetben iránymutatást kér. A remény zarándokai szívüket feltárva érkeznek a kegyhelyekre. Erről szólnak az idős balassa gyarmati házaspár, Nyikom Tibor és feleségének zarándoklatai is. Tarnóczi László Mátra Verebély Szentkúton találkozott velük.
Yeah. Zarándokokat várnak ide most. Önök honnan érkeztek?
Városi gyermekről.
Mi az, ami idehozza önöket Szentkútra?
Csend, a megbékélés, nyugalom, elmélyülés.
Gyakran járnak ide?
Igen, hát elég gyakran.
Minimum két havonta.
Zarándoklaton is vettek már részt?
Nem, úgy még gyalogosan nem jöttünk, mert onnan nem jön búcsú Balassagyarmatról, akik úgy jönnek meg. Hát az úgy nekünk sok lenne két mankó.
Mit adott önöknek ez a sok-sok szentkúti látogatás?
Innen úgy megy haza az ember, hogy megnyugodva, békébe és feltöltődve.
Fohászkodnak, vagy megköszönnek valamit?
Igen, fohászkodunk és megköszönjük, mert sokat éreztük, hogy kaptunk segítséget. Lehet, hogy ilyen lelki támogatást.
Mindketten katolikusok?
Igen.
Mikor jártak itt először?
Hú, én 47-ben születtem, de minimum olyan 60-as évek környékén kezdtük.
Pedig akkoriban ez nem volt egy dicséretes dolog.
Nem. 6 éves lehettem, és akkor lovaskocsival jöttünk, úgyhogy 2 napra. És akkor éjszaka ott aludtunk a kocsiba.
Egyébként kellett keresztül jönni, mert ők akkor még Rendcsénből jöttek, ő ott született, ugye, a hegyeken keresztül. Én meg Széchenybe születtem, azok meg innen jöttek zarándok gyalogosan itt. Nógrad megyer, nem tudom, hogy ismerős az a rész.
Bencúr,
igen, ott köröztünk. Nem gyerekkorunkban olyan rituálé volt, hogy kísérték, körülbelül ahogy a téglagyar bejárat van, odáig ugye Széchenyiek kísérték a zarándokat, és akkor mikor jöttek is haza, akkor várták őket, ez olyan, mint gyerekként odáig többször lementünk.
Amikor indultak is mise volt, és mikor visszaérkeztek, akkor is mise volt.
A mise végén indultak el.
Innen, de ott is, Széchenyibe is misében várták a zarándokokat. Szép volt. Most már...
Most is vannak Széchenyből férfi zarándoklatok.
De külön vannak a nők is, és külön vannak a férfiak. Ezt jönnek keresztül a hegyen.
És az is a ferences testvéreknek köszönhető.
Igen, az ferences.
Vannak énekek, amiket itt Szentkúton énekelnek, és odahaza Balassagyarmaton, vagy akár Széchenyben is nem hallják a templomban, nem éneklik?
Van olyan, amit nem hallunk végül is, még a Széchenyibe igen, de a gyarmatiba nem. Széchenyi az jobban őrzi még a hagyomány gyökereket, a régi dolgokat, mivel ott egy nagy kolostor, vagyis hát rend, ott vannak a ferencesek, ott inkább jobban.
Annyira szép volt annak idején, hát ugye, mint minisztráltunk is annak idején, és akkor ugye még ott akkor betartották azt, hogy az egyik oldalon a férfiak ültek a templomban, a másik oldalon a hölgyek. Vagy ha most férfeleség ment, akkor az beülhetett úgy közösen bárhova. És akkor hátul, mikor volt az ének, nagyon jó kármagy úr volt, szinte zengett még a fal is, olyan az a harsogó, nagyon szép volt, még gyerekként is, ugye.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Itt hamarosan a nagyítás következik. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.